Kedves testvérek, olvassuk Isten igéjét a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetének az első verseiből. Az első hat verset olvasom. A zsidókhoz írt levél harmadik fejezet első hat versében így szól hozzánk Isten szent igéje. Ezért szent testvéreim, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyeljetek a mi hitvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, amint Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. Urunk, köszönjük neked, hogy szólni akarsz hozzánk, és kérünk téged, hogy ezt a most olvasott igét tedd elevenné mindannyiunk számára. Amen. A zsidókhoz írt levele ebben a harmadik fejezetben folytatja az Úr Jézus bemutatását, akiről láttuk már az eddigiekben, hogy ő nagyobb az angyaloknál, hogy ő nagyobb minden embernél, és itt most egy különleges embert állít elénk az ige, Mózest, és arról beszél, hogy miért és hogyan nagyobb az Úr Jézus Mózesnél. Nagyon érdekes a megszólítás, mégpedig azért, mert ez a megszólítás összefoglalása annak, amit az előző szakaszban is láthattunk. Úgy beszél a testvérekről, hogy ők szentek, tehát olyan emberekhez szól, olyan messiás hívő zsidókhoz szól itt az ige, az apostol, akiket Isten külön választott a világ fiaitól, és félretette őket a saját kizárólagos használatára. Ugye ezt láttuk a második fejezet 11. versének az első felében. És ugye tudjuk az efézusi levélből, hogy Isten az Úr Jézus keresztje által egyé tette a két nemzedéket, a két nemzetséget pontosabban, a világban levő, a nemzetek között levő, Krisztusban hívő embereket, és a zsidóságból való messiásban hívő embereket, és mindazokra vonatkozik ez a szent, ez az elkülönített élet. Aztán arról is beszél itt az ige, hogy ők testvérek, mivel Istentől születtek, ezért testvérei Krisztusnak is, és egymásnak is. Ugye erről beszél a második fejezet 11. versének a második fele. És aztán azt is mondja még itt az ige, hogy ők mennyei elhívásnak a részesei. A mennyből, Istentől magától kaptuk az elhívásunkat. Azért olvastuk föl az Isten tiszteletnek az elején a korintusbeliekhez írt levélnek az első néhány versét, mert azt láttuk, hogy Isten a Krisztussal való közösségre hívott el bennünket. Hogy vele legyünk közösségben. Hogy ne a sötétséggel legyünk közösségben. És olyan fontos és olyan vigasztaló mindannyiunk számára, amiről már többször is beszéltünk, és amit szintén Pál apostol ír a Róma beliekhez írt levél 11. fejezetének a 29. versében, hogy Isten ezt a mennyei elhívást nem bánja meg. Megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. És ezek számára a szent, elhívott testvérek számára folytatja aztán a magyarázatot, amikor így vezeti be ezt a mondatot, hogy azért. Tehát figyelembe véve mindazt, amiről eddig szó volt. Figyeljetek Jézusra! Emlékszünk, hogy az egész zsidókhoz írt levélnek ezt a címet lehetne adni. Nézzünk az Úr Jézus Krisztusra, őt nézzük, őt lássuk. És tudjuk azt, már említettük, hogy ez a felszólítás, ez a kifejezés, hogy Jézust látni, Jézust nézni, ő rá figyelni, ez ötször fordul elő az egész levélben, különböző rokonértelmű szavakkal kifejezve. És már láttunk egyet ebből a második fejezet, 9. versében, ahol arról volt szó, hogy látjuk Jézust, tehát érzékeljük őt, és bemutatja őt nekünk az apostol, hogy hogyan látjuk őt. Dicsőséggel és tisztességgel koronázva meg, tehát Jézust, mint főpapot látjuk, aki saját magát adta oda engesztelő áldozatul, és azért lehetséges őt látni, mert Isten megnyitotta a mi hitünknek a szemeit, és a hit szemével foghatjuk föl. Egyedül a hit érzékeli az Isten dolgainak a titkait, az Isten dolgainak a valóságát. Egyedül a hit láthatja meg a Krisztus dicsőségét és a tisztességét az ő halálában és az ő áldozatában. És itt a 3. fejezet 1. versében újból azt látjuk, hogy Krisztusra figyeljünk. Az a görög szó, ami itt szerepel ebben a versben, az azt jelenti, hogy megfigyelni valamit, szemlélni valamit, megfontolni, gondolkozni rajta, megismerni. És érdekes, hogy ennek a görög szónak az alapszava, amiből kiindul, az az értelem szava, az értelem jelentéssel bír. És hogyha megnézzük az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetét, akkor azt látjuk, hogy az Isten nélkül élő emberben nincsen meg az az értelem, amivel a Krisztusnak a titkát fölfoghatná. Hogyha elolvassuk az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetének a 17. és a 18. versét, igazából csak a 17. versnek a második felét és a 18. versnek az első felét fogom olvasni. Ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, akik értelmükben meghomályosodtak, és elidegenültek az isteni élettől. Tehát azt látjuk itt, hogy az Isten nélkül élő emberben nincsen meg az az értelem, amely képessé tenné arra, hogy felfogja az Isten igazságait, hogy felfogná a Krisztus személyének a mélységét. Ugye Pál apostol fogalmaz így, hogy felismerni a Krisztus szeretetének a magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát, erre csak az az ember képes, aki Istentől született, és aki Istentől kapott értelmet erre. Azért mondja Pál apostol az 1 Korintus 2:16-ban, hogy mi bennünk a Krisztus értelme van. Mert Krisztus a hívő embernek, aki Istentől született, megnyitotta az értelmét azáltal, hogy a Krisztus értelmét adta bele. És ezért mondja Pál apostol az Efézus 1:18-ban, hogy és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Tehát az, hogy Isten hogyan és mire hívott el bennünket, azt is csak akkor érthetjük meg igazán, hogyha az értelmünket megvilágosítja Isten, és hogyha szemlélhetjük ezt a Krisztust. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Tehát a Krisztus értelme a kulcsa annak, hogy Krisztust szemlélve, hogy ő rá figyelve megérthessük, hogy ki ő. Hogy megérthessük, hogy ki ő, akiről mi magunk is bizonyságot teszünk, hiszen azt mondja itt az ige, hogy a mi hitvallásunknak az apostola. Tehát akiről bizonyságot teszünk, akiről elmondjuk, amit tudunk, aki mellett tanúskodunk. És itt az igében azt látjuk, hogy Pál apostolnak, a zsidókhoz írt levele írójának a bizonyságtétele az, hogy Jézus apostol és főpap egy személyben. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy az Úr Jézust apostolnak nevezi. Az egész új szövetség ezen az egy helyen nevezi Jézust apostolnak. Miért? Miért nevezi Jézust apostolnak? Ugye tudjuk az, hogy az apostol szó maga, sokszor szoktuk említeni, azt jelenti, hogy ki küldött. Tehát valaki, akit valaki a saját nevében valamilyen megbízatással elküld. És ugye az újszövetségi apostolokat az Úr Jézus elküldte, kiküldte egy különleges felhatalmazással arra, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy hirdessék a Krisztus titkát, hogy kihirdessék az új szövetséget, amit Isten az Úr Jézussal, az Úr Jézusban kötött ezzel a világgal, és az ő népével, és kiküldte az apostolokat gyülekezeteknek a létrehozására. Tehát a Krisztusban hívő zsidók és nem zsidóknak a gyülekezeteinek a létrehozására. Ugye a gyülekezet maga is Krisztus titka. Az Ószövetségben ilyen értelemben nem beszél még az ige a gyülekezetről. Amikor az ószövetségi könyveket olvassuk, és ott azt olvassuk, hogy az Izrael gyülekezete, ott azt a szót találjuk a héber szövegben, hogy összejövetel, összegyülekezés. De ugye ismerjük, meg halljuk is sokszor azt a görög szót, amivel az új szövetség illeti a gyülekezetet, az ekklesia, ekklesia, ugye, a kihívottaknak a közössége, akiket Isten kihívott ebből a világból, kihívott a sötétség uralma alól, és elhívott, behívott a Krisztus uralma alá. És azt mondja az ige, hogy a kihívottak közösségét Isten az apostolok alapkövén hozta létre. Az apostolok alapkövén, azt mondja Pál apostol az Efézus beliekhez írt levél második fejezetének a 20. versében, akik fölépítettetek az apostoloknak és a profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Az apostolok és a proféták, ugye itt az apostol az újszövetségi profétákra gondol, ugye azokra, akikre Isten az Isten igényének, az újszövetségnek a megírását bízta, ugye gondolhatunk például Lukácsra, vagy az Úr Jézusnak a testvéreire, Jakabra és Júdásra. És azt látjuk, hogy ezért nevezi a zsidókhoz írt levél Krisztust apostolnak. Mert miben áll a Krisztus apostolsága? Abban, hogy az örök fiút Isten küldötte el isteni felhatalmazással. Isteni felhatalmazással. És ez nagyon jól látszik a Lukács evangéliuma 4. fejezetének a 18. versét, hogyha elolvassuk, amit nagyon jól ismerünk, ugye ezt a szakaszt, ezt az igeverset mindannyian nagyon jól ismerjük. Azt mondja, hogy az Úrnak szelleme van rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött. És itt ugyanaz a görög szó szerepel, amiből az apostol szó származik. Elküldött, hogy a töredelmes szívőket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Tehát látjuk, hogy Krisztus apostolsága onnan ered, hogy ő az Istentől felhatalmazott, elküldött örök fiú. De ugyanakkor főpapnak is nevezi az ige az Úr Jézust. Ugye tudjuk, hogy az első főpap Áron volt. És majd látni fogjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy később tovább részletesen összehasonlítja az ige az Úr Jézusnak és Áronnak a főpapságát. A főpap a nép közül származik. Ez alapvetően fontos, lényegileg fontos a főpap szempontjából. És ezért is szükséges volt, hogy Krisztus emberré legyen, hogy egy legyen közülünk. Ugye ezzel fejeződik be a zsidókhoz írt levél második fejezete, hogy mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, aki kísértésbe esnek. Tehát nagyon fontos, ebből a szempontból is nagyon fontos dolog volt az, hogy az Úr Jézus emberként jött el ebbe a világba. Hogy mint főpap közülünk legyen, egy legyen közülünk. És aztán azt látjuk, hogy a főpap Isten elé járul, Isten előtt képviseli a népet, imádkozik értük, tehát Istenhez beszél a nép nevében. És aztán a főpapnak nagyon-nagyon fontos, egyik legfontosabb feladata az volt, hogy áldozatot mutasson be, hálóáldozatot és bűnért való áldozatot egyaránt, és ugye emlékszünk, hogy a főpap irányította az Ószövetségben a különböző megtisztulási szertartásokat is. Tehát a főpap volt az, aki a népet felkészítette minden szempontból az Isten előtti megállásra, az Istennel való találkozásra. És akkor, amikor azt látjuk itt az igében, hogy az Úr Jézus főpap és apostol egy szemében, akkor ezt a két irányú feladatot láthatjuk magunk előtt. Hogy mint apostol lejön hozzánk is az isteni felhatalmazással, az Isten beszédeit szólja, és mint főpap a benne hívőket képviseli Isten előtt. Mint apostol az Isten dolgait mondja nekünk, és mint főpap a mi képviseletünkben jár el Isten előtt. És ezért olyan fontos, hogy az Úr Jézus a nép közül származik, és ezért olyan fontos, hogy tudhatjuk azt, hogy az Úr Jézus most is, ma is, ebben a pillanatban is Isten elé járul értünk. És ez annyira vigasztaló tudat az ember számára, amikor látja a saját bűneit, esendőségét, hogy tudhatjuk azt, hogy az Úr Jézus most is imádkozik értünk. Ahogy Péternek mondta a Lukács evangélium a 22. fejezetének a 32. versében, hogy de én imádkoztam érted, ugye az ördög rázza a rostát, most is rázza a rostát. És az Úr Jézus tudta nagyon jól, hogy Péter mibe fog belebonyolódni később. És ezért mondta neki, hogy de én imádkoztam érted. Aztán gondoljunk a János evangélium a 17. fejezetére, ahol az Úr Jézusnak az imádságát találjuk, és nem véletlenül szoktuk így nevezni, hogy az Úr Jézusnak a főpapi imádsága, ahol az övéért könyörög. És aztán azt is látjuk, hogy az Úr Jézus, mint főpap, áldozatul adta oda saját magát. Önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. És ebben a két feladatban hűséges volt az Úr Jézus egészen a halálig. Egészen a halálig hűséges volt. A Jelenések könyve 12. fejezet 11. versében a Krisztus bizonyságtevőiről olvassuk azt, hogy az ő életüket nem kímélték, mint halálig. És ebben az Úr Jézus volt az első. Ő volt az első, aki hűségesen kitartott, mint halálig, és aki az életét nem kímélte, mint halálig. És azt, hogy az Úr Jézus hogyan volt hűséges ebben a feladatban, azt Mózesnek a hűségéhez hasonlítja itt az ige. Mert Mózesnek a hűsége előképe volt a Krisztus hűségének. Mózesnek a feladata és a küldetése előképe volt az Úr Jézus feladatának és a küldetésének. Ugye Mózes volt Istennek az első olyan küldötte, aki isteni felhatalmazással szólt. Ugye tudjuk azt, hogy Mózes írta az első 5 könyvét a Bibliának, sőt, azt is tudjuk, hogy a Jób könyvét is Mózes írta. Ugye a Jób könyve az egy Mózes előtti és az özönvíz utáni történetet mond el. Aztán tudjuk azt, hogy Mózes írta a mindannyiunk számára nagyon kedves 90. Zsoltárt is. Tehát azt látjuk, hogy Mózes abban is előképe a messiásnak, hogy ő Isten teljes üzenetét elhozza. A messiás hozza el Isten teljes üzenetét, és Mózes ebben is előképe volt, hogy a teljes törvényt Isten Mózessel iratta le. De azt is látjuk, hogy Mózesnek a hűsége is előképe a messiásnak a hűségére. Amikor itt Mózes hűségére utal az ige, akkor, ahogy fogalmaz, hogy Mózes is hű volt a saját feladatában, hogy ezt jobban megértsük, nyissuk ki a Mózes 4. könyvének a 12. fejezetét. Ebből most el fogom olvasni az első 11 verset, hogy jobban megértsük, hogy miben is állt Mózesnek a hűsége. Mózes 4. könyve 12. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Szóltak Mózes ellen a Kusita asszony miatt, akit feleségül vett, mert Kusita asszonyt vett feleségül. És mondták, avagy csak Mózes által szólott-e az Úr, avagy nem szólott én mi általunk is? És meghallotta az Úr. Az az ember pedig Mózes igen szelíd volt, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak. Mindjárt mondta azért az Úr Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak. Menjetek ki ti hárman a gyülekezetnek a sátorába, és kimentek ők hárman. Akkor leszállt az Úr felhőnek oszlopában, és megállt a sátornak nyílásánál, és szólította Áront és Mirjámont, és kimentek mindketten. És mondta, halljátok meg most az én beszédemet. Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Nem így az én szolgámmal Mózessel, aki az én egész házamban hű. Szemtől szembe szólok vele, és nyilvánvaló látásban, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólni az én szolgám ellen, Mózes ellen? És felgyulladt az Úr haragja őreájuk, és elment. És a felhő is eltávozott a sátor fölül, és imé Mirjám poklos volt, fehér volt, mint a hó. És rátekintett Áron Mirjámra, és poklos volt. Mondta azért Áron Mózesnek, kérlek, Uram, ne tulajdonítsd nekünk-e bűnt, mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk. Tehát még egyszer olvasom a 7. verset, nem így az én szolgámmal Mózessel, aki az én egész házamban hű. Ugye erre utal a zsidókhoz írt levélnek a szerzője. Miről is van itt szó? Ugye azt látjuk, hogy Mirjám és Áron vezető szerepet töltöttek be Izrael népe között. Mirjám is, ugye látjuk korábban a Mózes második könyvében, amikor megszabadulnak és az egyiptomiaktól, és átkelnek a Vörös tengeren, és Mirjám vezeti az asszonyoknak a kórusát. Tehát ő is vezető szerepet töltött be a nők között. Aztán ugye tudjuk, hogy Áron volt a főpap, és bizonyos értelemben Áron volt Mózesnek a szája a fáraó előtt. És ők Mózes ellen szóltak. Ha megnézzük a héber szöveget, akkor azt látjuk, hogy a héber szöveg az úgy szól, hogy Mirjám beszélt, és Áron Mózes ellen. Tehát az, hogy beszélt, az nőnemben van, tehát Mirjám volt ebben az Mózes elleni lázadásban, vagy Mirjám volt a Mózesnek hát mondhatjuk így a szemrehányás, tehát Mirjám kezdeményezte a szemrehányást Mózes ellen, és Áron csatlakozott hozzá. Na most ugye Áron már máskor is olyannak mutatkozott, aki hagyta magát bűnbe vinni, ugye gondoljunk az aranyborjú esetére. Tehát nem ő találta ki az aranyborjút, ő csak hagyta, és segítkezett. És ugye azt látjuk, hogy Mózes maga sem volt bűntelen, de az egész életét mégis az Isten iránti hűség jellemezte, és Isten igazolta őt. Jeremiás könyve 5. fejezetének a 3. versében azt olvassuk, hogy Uram, a te szemeid nem a hűségre nézneké. A külső szemlélő számára a hűség vagy a hűtlenség nem mindig látható. Ugye itt vagyunk mi, mindannyian beletartozunk valahol valamilyen mértékig egy keresztény közösségbe, vagy most is itt együtt vagyunk, és bizonyos mértékig ismerjük egymásnak az életét, de nem látjuk azt egymástról, hogy melyikünk miben hűséges, vagy miben hűtlen Istennel szemben. Ezt az Úr látja. És Isten maga látta Mózesnek a hűségét, és olyan döbbenetes, hogyha Mózesnek az életét végig gondoljuk, akkor, ha szabad így fogalmazni, Mózes még a bűneiben is hűséges volt Istenhez. Még ami bűnt elkövetett, még abban is valahogy valamilyen formában az Isten iránti odaadása nyilvánult meg. És mind az Ószövetség, mind az Újszövetség úgy beszél Mózesről, mint akinek az egyik legfontosabb tulajdonsága, az Istennel való kapcsolatának a legfőbb jellemzője az az, hogy hűséges volt. És ezért hasonlítja Krisztusnak a hűségét, az ige a Mózesnek a hűségéhez. Krisztus a hű főpap, akinek előképe ez a hűséges Mózes. És azt mondja itt az ige, hogy Mózes hűséges volt az Isten házában. hogy az Isten háza alatt a Mózes esetében a szent sátrat kell érteni. A szent sátor, az ugye a héber szöveg úgy nevezi, hogy a találkozásnak a sátra, vagy a leleplezésnek a sátra. Tehát Isten azért építette meg Mózessel ezt a sátrat, mert találkozni akart az ő választott népével, és le akarta leplezni magát előttük, meg akarta mutatni magát ennek a népnek. És ugye ebben is azt láthatjuk, hogy Isten milyen számunkra felfoghatatlan szeretettel fordul felénk, hogy elhív bennünket. Az elhívást nem bánja meg. Testvéreinek nevez bennünket. És találkozni akar velünk. Le akarja leplezni magát előttünk, be akarja mutatni a számunkra, hogy ő kicsoda, hogy ő milyen. És ő maga teremti meg ennek a feltételeit. Ő maga teremti meg az elhívásnak a feltételeit. Ő maga teremti meg annak a feltételeit, hogy a testvérei lehessünk. És ő maga teremti meg újra és újra a vele való találkozásnak is a feltételeit, mert mi magunk nem vagyunk erre alkalmasak. Mert a mi életünkben folyton csak a hűtlenségbe botlunk bele, hogyha őszintén megállunk Isten előtt, akkor azt láthatjuk, azt láthatom én is a saját életemben, hogy újból és újból ott van az Isten iránti hűtlenség. És Isten mégis hűséges hozzám is, akit elhívott. Hűséges hozzám, akit a testvérének nevez, és hűséges abban is, hogy találkozni akar velünk. Az Ószövetségben ott volt a találkozás sátra. És az Új Szövetségben is van egy ilyen sátor, egy ilyen találkozás helye, a hű főpap, az apostol, a Krisztus. Az összegyülekezés, vagy a találkozás sátra, azt a Mózes házának nevezi itt az ige. De vannak olyan magyar bibliafordítások, ahol azt úgy fogalmaz itt az ige, hogy a Mózes is hű volt az Isten házában, az Isten egész házában. Én megnéztem a görög szöveget, a görög szövegben az van, hogy ez a Mózes háza. Hű volt Mózes az ő házában. De miért nevezi Mózes házának? Hát azért, mert bár Mózes az Isten házát építette, de Isten az utasítására ő vezette le a találkozás sátrának az építését, és ebben is hűséges volt. Hogyha megnézzük a Mózes második könyve 39. fejezetének a 42. és a 43. versét, akkor érteni fogjuk, hogy miért mondja itt a zsidókhoz írt levél írója, hogy ez a Mózes háza. Holott az Ószövetség ígében, amit olvastunk, a 4 Mózes 12.7-ben ott az van, hogy az az Isten háza. Azt mondja az ige, amint parancsolta az Úr Mózesnek, egészen úgy csinálták az Izrael fiai az összes munkát, minden munkát úgy végeztek, és megtekintett Mózes minden munkát, és elkészítették azt, úgy készítették el, amint az Úr parancsolta, és megáldotta őket Mózes. Tehát abban, hogy az Úr háza, a találkozás sátra úgy és olyannak készüljön el, mint ahogy Isten azt elrendelte, ebben Mózesnek elengedhetetlen és feltétlen szerepe volt. Ebben szerepe volt a Mózes hűségének, ebben szerepe volt a Mózes Isten iránti feltétlen engedelmességének. És ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a Mózes háza. Na de hogyan nagyobb akkor Krisztus dicsősége, mint Mózesé? Ja, azt láttuk, hogy a zsidókhoz írt levél első fejezete arról beszél, hogy Krisztus által teremtetett az egész világ mindenség. Hogy az egész világ mindenséget Krisztus tartja fenn, az ő hatalma szava tartja fenn, és amikor építették ott a pusztában a találkozásnak a sátrát, akkor ez a teremtő Isten adta hozzá az anyagot. Hiszen ő teremtette az aranyat, ő teremtette a fát, amit aztán bevontak arannyal, Ő teremtette a bíborcsigákat, amivel megfestették a kelméket, de ő teremtette az ezüstöt és a szőtteseknek az alapanyagát, és ő adott bölcsességet azoknak az embereknek, akik elkészítették a háznak a különböző részeit, ugye Becalélnek és Aholiábnak, és ő maga indította a népnek a szívét az adakozásra. Ezt olyan tisztán mondja az ige, hogy Isten indította a szívüket az adakozásra. Hát persze, hogy nagyobb a Krisztus dicsősége, mint a Mózesé, hiszen mindent ő készített elő. Hogyha Isten nem teremtette volna meg ezeket a dolgokat, hogyha nem indította volna a népnek a szívét, akkor Mózes nem tudta volna megcsinálni ezt a sátrat. Isten volt a megrendelő, és Mózes volt az építésvezető. És Mózes olyan építésvezető volt, aki mindenben pontosan és aprólékosan követte a megrendelőnek az előírásait. Mózes ennek a háznak az építésében szolga volt, így fogalmaz itt a zsidókhoz írt levél. És Krisztus vele szemben az örökkévaló Isten, az örök fiú, és mégis Mózes szolgálatának itt üdvtörténeti jelentősége van, mégpedig azért, mert Mózesnek ez a szolgálata, a háznak a felépítése, prófétai utalás olyan valóságokra, amelyeket Isten az új szövetségben leplezett le. És ez az, amit hirdetnie kellett Mózesnek. Ugye itt a Károlyi szöveg nagyon jól érzékelteti, egy kicsit régiesnek tűnik, amikor azt mondja itt az ige, hogy a hirdetendőknek bizonyságára, de ez egy nagyon pontos fordítása a görög szónak. A hirdetendőknek, tehát amit majd később hirdetni kell. Tehát a Mózesnek a hűsége az, hogy Mózes mint szolga hűséges volt a háznak az építésében, ennek prófétai jelentősége van. Részben azért, mert a szent sátornak, a találkozás sátrának egy nagyon fontos jelképrendszere van, ami a Krisztusra utal. Erről most nem szeretnék részletesen beszélni, mert a zsidókhoz írt levél 9. fejezete nagyon sok mindent elmond erről, majd a nagyon érdekes lesz akkor, amikor odáig elérünk ebbe belebonyolódni. Tehát ott több példa is van. Tehát a találkozás sátrának az eszközei is Krisztusra mutatnak. És ez is önmagában véve már profétai jelentőségű. Van egy nagyon érdekes igevers az apostolok cselekedetei 26. fejezetében, apostolok cselekedetei 26. fejezetéből a 22. és a 23. verset elolvasom. Azt mondja, ugye itt Pál apostol védő Agrippa király előtt elhangzott beszédét olvashatjuk, és azt mondja, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a proféták megmondották, mind Mózes, és most ez a lényeg, ami most következik, hogy be fognak teljesedni. Tehát nézzük, hogy mit mondott Mózes, hogy be fog teljesedni. Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni a népnek és a nemzeteknek. Na most, hogyha végig gondoljuk a Mózes 5 könyvét, meg a 90. Zsoltárt, meg a Jobb könyvét, amit ugye néztünk az előbb, hogy Mózes írt. Hát hol beszél itt erről Mózes? Hol beszél Mózes ilyenekről? Hát sehol. És miért mondja mégis ezt az apostol? Pál apostol miért mondja mégis ezt? Hát azért, mert azokban a tárgyakban, azokban az eszközökben, amik ott voltak a találkozásnak a sátrában, ott van mind ezeknek a Krisztusról szóló igazságoknak az előképe. És most, ha megnézzük a Mózes 2. könyve 25. fejezetéből, nem olvasom végig a 31-től a 40. versig, hogyha elolvassátok majd később, Mózes 2. könyve 25. fejezete 31-től a 40. versig olvassátok el, ott van leírva, hogy milyennek kellett lenni a Szent Sátor egyik nagyon fontos kellékének, a lámpatartónak, a menórának. Hát először is aranyból kellett, hogy legyen, és tudjuk, hogy az arany az mindig Krisztust jelképezi. Aztán azt is tudjuk, hogy vert aranyból kellett csinálni, tehát nem úgy, hogy összeolvasztottak egy csomó aranyat, és akkor abból kiöntötték a lámpát, hanem kovácsolták, kalapáccsal ütötték, verték az aranyat egészen addig, amíg úgy nem nézett ki, ahogy annak ki kellett nézni. És ugye ez a verés, itt a verésről van szó, az az alapszó. Ez a verés utal a Krisztus szenvedésére, amiről Pál apostol beszél. Aztán azt is látjuk, hogy Pál apostol beszél a feltámadásról is. És hol van a menórában a feltámadás? Hát a mandulavirág. Ugye a mandulavirág nálunk is, Magyarországon is, meg Izraelben is, az első fa, amelyik virágzik, az a mandula. És mandulavirágokkal kellett kidíszíteni a menórának az ágait. És amikor elkészült a menóra, akkor meg kellett gyújtani a tetején a lámpásokat, az olajégőket, és ott van a világosság, amiről Pál apostol beszélt ott abban az idézett versben. Tehát végig lehetne venni a Szent Sátornak a jelképeit, amit nyilvánvaló nem fogunk győzni, ez egy külön nem tudom milyen hosszú sorozat lenne, de újra és újra azt látjuk, hogy amit Mózesnek hirdetnie kellett, azt hirdette azáltal, hogy elkészített mindent hűségesen, úgy, ahogy Isten rendelte. És ezért fontos még az is, hogy maga a találkozás sátra is, a léte, a puszta léte szintén profétai jelentőségű, mégpedig a kihívottaknak a közösségét jelképezi. A Mózes második könyvének a 33. fejezete, 33. fejezetében a 7. vers újból elő fog majd kerülni a zsidókhoz írt levélben, de most elolvasom, mert nagyon fontos a számunkra. A Mózes második könyve 33. fejezetének a 7. versében azt olvassuk, Mózes pedig vette a sátort, és felállította azt a táboron kívül. Messze a tábortól. És nevezte azt találkozás sátrának, és az történt, hogy mind, aki az urat kereste, ki kellett mennie a gyülekezet sátorához, a találkozás sátorához a táboron kívül. Azt mondtuk az előbb, hogy az új szövetségnek a gyülekezet, az új szövetségi gyülekezetet úgy ábrázolja az ige, úgy nevezi az ige, hogy eklézia, akiknek ki kell menni valahonnan, akiket kihívott valahonnan. Mire hívott el bennünket? Honnan hívott ki bennünket az Isten? Mi az a tábor, amiből ki kell mennünk ahhoz, hogy Krisztussal találkozhassunk? Ugye tudjuk, hogy kihívott bennünket az ördög hatalmából, kihívott bennünket ebből a világból, az Isten nélküli életünkből. És hova hív? Hova hívott ki? A vele való találkozásra, a vele való zavartalan közösségbe, a megmenekülésre hívott. És ezért a kihívottaknak a közössége a Krisztusnak a háza. A Krisztusnak a háza. Krisztus a fiú, tehát ő az örökös. És Isten neki ajándékozta a kihívottakat. Hányszor mondja az Úr Jézus a főpap imádságban, akiket nekem adtál, akiket nekem adtál. Hogy azok, akiket kihívott Isten a táboron kívül, azok az Istennek az ajándékai Krisztus számára. És ezért mondja Pál apostol, hogy nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakik bennetek? Tehát azokról beszél itt az ige, akik Istentől születtek. Akik felhatalmazást kaptak arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Mi jellemzi a Krisztus házát? Mi jellemzi a kihívottaknak a közösségét? Azt mondja itt az ige, hogy a Krisztusba vetett bizalmat mindvégig megtartják. Tehát nem magukban bíznak, nem a saját képességükben, nem a saját hűségükben bíznak, hanem a Krisztus áldozatában. És olyan jó dolog, hogy ahhoz, hogy eljussunk egészen addig a célig, ameddig Isten megígérte, hogy el akar bennünket vinni, nem a bűntelenség a feltétel, hiszen akkor senki nem juthatna be. Mint ahogy Mózes sem volt bűntelen. De ott volt az Istenhez való feltétlen és álhatatos ragaszkodás. És itt is a Krisztushoz való feltétlen és álhatatos ragaszkodás a feltétel. A Krisztus áldozatában való feltétlen és álhatatos bizalom a feltétel. Péter első levelét nagyon jól ismerjük. Péter első levelének a harmadik versében, első fejezet harmadik versében olvassuk ezt a mondatot, hogy áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. És hogyha végig gondoljuk Péternek az életét, aki leírta ezt a mondatot, akkor azt látjuk, hogy számtalan bukáson ment keresztül. Találkozik a nagy halfogás idején ezzel a Jézussal, aki ott van a hajóban, és ő rádöbben, hogy bűnös ember. Rádöbben, hogy bűnös ember, és szinte el akarja már küldeni magától ezt az isteni lényt, mert nem tud vele mit kezdeni, nem tud ezzel a mérhetetlen szentséggel mit kezdeni, ezzel a mérhetetlen tisztasággal. És aztán a végén mégsem tehet mást, mint hogy mellette marad, mert ez a Jézus felemeli őt, és azt mondja, hogy ember halásszá teszlek. És aztán felismeri benne az Isten fiát, és fogadkozik, hogy soha nem hagylak el, soha nem tagadlak meg. És tudjuk, hogy mire volt jó Péternek a nagy fogadkozása, a nagy ígérete. De aztán mégis, amikor Krisztus rápillant, akkor tudja, hogy Krisztus megbocsát neki, és sírva fakad. És amikor Krisztus megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem, akkor tudja, hogy nem képes isteni feltétlen szeretettel szeretni Krisztust, ezt is beismeri. És ezért lehetett Péterből Istennek ez a hatalmas szolgája, aki ezt a mondatot le tudta írni. És ezért lehetett Péterből Istennek a vértanúja, Krisztusnak a vértanúja, aki szintén egy volt azok között, akik nem kímélték az életüket, mint halálig. És a mi vigasztalásunkra is engedte meg talán Isten Péternek az életében ezeket a bukásokat, hogy lássuk, hogy újra és újra elbukott, és újra felemelte, és hogy velünk ugyanezt teszi. És ezért mondja aztán ugyanez a Péter, hogy Isten hatalma őriz hit által. Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Isten ébrezgeti bennünk a sokszor csak pislákoló hitet. Isten ébrezgeti bennünk a sokszor csak pislákoló hűséget, hogy győzelemre vigyen, hogy eljuttasson egészen a célig. És ezért beszél az ige a reménységnek a dicsekvéséről. A dicsekvés azt jelenti, hogy valaki magasztalóan vagy elismerően szól általában saját magáról. Ugye dicsekedni az emberek olyasmivel szoktak, ami az ő saját teljesítményük. Azzal, hogy ő milyen jó szakember, hogy milyen szép háza van, hogy milyen jó képességei vannak, hogy milyen tehetségesek a gyerekei. De a hívő ember azzal dicsekszik, amit Krisztusban kapott. Pál a Krisztus keresztjével dicsekszik. Azért mondja, hogy nincsen neki másban dicsekedése, csak a Krisztus keresztjében. Azt magasztalja, annak a dicsőségét hirdeti, mert azáltal menekült meg, és azáltal lett belőle a Krisztus szolgája. És a reménységnek a dicsekvése, amikor a Krisztusba vetett bizalom és a reménység dicsekszik, mit jelent ez? Hogy magasztalhatjuk Istent azért, hogy a hitetlenség reménytelenségéből élő reménységre hívott el bennünket. Hogy dicsőíthetjük Istent azért, és dicsekedhetünk azzal, hogy megígérte nekünk, hogy feltámasztja a mi halandó testünket. A feltámadás reménységét magasztalhatjuk és dicsőíthetjük. Azt, hogy megígérte, hogy bevégzi a mi megváltásunkat, hogy elvégzi a mi testünknek is a megmentését, a megváltását, hogy ő viszel egészen a célig, hogy ő adja meg azt a hűséget, ami bennem nincsen meg, hogy ki tudjak tartani egészen a célig. János apostol az első levelében fogalmaz így, az 5. fejezet 4. versében, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. És az az imádságunk, az az én kívánságom is most nektek, testvérek, hogy Isten adja meg mindannyiunknak, hogy ebben a győztes hitben, ebben a győztes hűségben tartson meg bennünket a mi Úrunk. Amen.
Amen.